Köszönjük szépen a szép muzsikát, ami segített bennünket felemelkedni lélekben. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és előre kérek elnézést, hogyha néha berekednék, csak nemrég beteg voltam, és most már gyógyult vagyok, csak még nem teljes a hangom. Én egy olyan történettel jöttem elétek a mai napon, amit igazából jól ismertek. Mégis szeretném, hogyha megvizsgálnánk, többek között azért, mert csatlakozik a délelőtt tanultakhoz és az egész negyedéves tanulmányunkhoz, és kérnélek is bennetek, hogy nyissátok ki ennél az ószövetségi történetnél, Dániel könyvénél a Szentírást, ami a kezetekben van. Dániel könyve 6. fejezeténél. Együtt fogjuk olvasni, tehát elengedhetetlen, hogy ja, itt ilyen modern, így más. Nem vagyok hozzászokva ehhez a technikához, de így szerencsés helyzetben vagytok. És az egész fejezetet, illetve az, igen, a 6. fejezetet át fogjuk venni, de nem egyben olvasom fel. Először csak pár verset. Tetszett Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nekik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, hogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, semmilyen fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne. Akkor mondták azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. És először eddig olvasom. Ugye a történelemben ott járunk, hogy akkor sem voltak könnyű idők, birodalomváltás után vagyunk. Ugye többen tudjátok itt a jelenlévők között, hogy Dániel fiatal korában szolgaként vitetett Babilóniába. Isten megengedte, hogy az ő népének büntetése legyen rajtuk, hiszen nem fogadtak szót, nem követték az ő útját. Nagyon sok előzménye volt, hogy figyelmeztette őket. És csak azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy egy kicsit gondoljunk bele, hogy milyen pozícióban és hány évesen és milyen háttéren van Dániel itt egy birodalomváltás után. De itt már Dárius, egy perzsa és méd szövetségnek a vezetője áll az élen. És az a Dániel kiszolgálta az előző birodalmat, a Nabukodonozori és az őt követő birodalmat, a babiloni birodalmat. Csak azért beszélünk róla, mert akaratán kívül került egy olyan helyzetbe, amit szerintem senki nem kívánna magának, hogy egy idegen országban élje le az életét, elszakítva a családjától, és ennek a hátterében volt ő olyan hűséges, amit itt olvashattunk róla. És még hogy egy kicsit leragadjunk itt az elején, ez a legfontosabb tézis ennek a mondandónak, hogy olvashatunk róla egy ilyen kijelentést a 3. versben, hogy rendkívüli lélek volt benne. És ezt azért emelem ki, mert akár gyakorlott, akár kezdő bibliaolvasók úgy gondolhatjuk, hogy a rendkívüli lélek az Istennek kiválasztott embereinek adatik meg. Csak valami kiváltságos embereknek. És hogy az Isten ugye osztogatja az ajándékait, de hát azért rendkívüli lélekkel csupán néhány ember rendelkezik, de vajon miért? És ezt néznénk meg a mai napon egy kicsit jobban. Vajon tényleg olyan-e az Isten, hogy rendkívüli lelket bizonyos embereknek szeretne csak adni, vagy Istenen nem múlik, és ő rendkívüli lelket szeretne bárkinek adni? De akkor min múlik ez a rendkívüli lélek? Ezt vizsgáljuk meg. Mert ha ez a második tézis igaz, akkor meg kell tudnunk, hogy mi szükségeltetik a rendkívüli lélekhez. És ezért kezdtem Dánielről beszélni, És egy kicsit előhozom az ő szüleit is, mert már bennük is rendkívüli lélek volt, annak ellenére, hogy ez itt nincs kifejezve. Mert azok számára, akik ismerik, de azok számára is, akik kevésbé, elmondanám, hogy olyan hányattatott élete volt akkor a zsidóságnak, hogy nagy része, mielőtt úgy elvitték őket Babilóniába, mielőtt fiatalként Dániel ugye oda került, hogy senki szinte nem követte az Isten dolgait. Volt reform király a végén, Jósiás, az ő utódai már végképp nem, csaltak, hazudtak, esküdszektek, Istenre esküdtek, azt is áthágták, és az egész nép távol állt Istentől. Ezért jött rájuk a büntetés és a fogság. Mégis volt család, még ha Jósiás nem is látta, akikben megfogant az ő reform királysága és intézkedései, és úgy nevelték a gyermekeiket, ahogy ezt tette Dániel családja is. És gondoljunk bele, hogy már gyermekkorában neki mást kellett tennie, mint ami megszokott volt. A többiek vígan ünnepelhettek olyan dolgokat, ami akkor teljesen bevett volt, idegen istenek szokásai dúltak az országban. Dániel pedig úgy nevelkedett, hogy az Istenhez hűséges lehessen, és az ő útjait megtartsa, és meg is ismerje. No, így kerül ez a fiatal ember oda, és kérdezném tőletek itt az elején, hogy a rendkívüli lélek az itt alakul ki Dánielben, itt idős korában, ahogy birodalomváltás következett, vagy a rendkívüli lélek az egy fokozatosan, folyamatosan elnyerhető dolog szerintetek? Így van, és ez örömhír is számunkra, megfigyelmeztetés is, hogy egy nehéz helyzetben, az ország nehéz helyzetében, mert azért itt társadalmi változások történtek, és háborúság előzte meg mindezt, hiszen úgy került a birodalom váltása. De nem itt alakul ki valakiben a rendkívüli lélek. Itt már úgymond kevés ahhoz az idő és a lehetőség, hogy valaki ilyenné váljon. Szinte az egész élete készítette erre. És most kérem azokat, akik nem egész életükben Istent követtek, hogy ne essenek kétségbe, mert a délutáni órán majd erről fogunk beszélni, hogy milyen kegyelem az Isten részéről sok összetevőben ez a dolog. De Dániel rendkívülisége és Istentől vezetettsége hol mutatkozik meg először a Bibliában? Milyen eseménynél? Igen, de ez a mostani esemény. Igen, amikor oda kerültek, emlékeztek, egy nagyon klasszikus, jól ismert esemény, hogy amikor oda került fiatalemberként, olyan kiváltságban lehetett volna része, hogy a királyi udvarban nevelkedett nyilván, oda vitték, neki ez volt a reszortja, hogy ott nevelkedjen, és bármit megtehetett volna, király asztaláról lehetett volna, nagy kiváltság volt, és ő megtagadta ezt a dolgot, mert ragaszkodott ahhoz, amit tanult, megtapasztalt, és nagyon fontosnak tartott. Ugye beszéltünk délelőtt a szombatiskolában, hogy mindent a lábaink alá tett az Isten, ami az övé, és azzal felelősség teljesen kell bánnunk. Tehát az étkezési szokásaiban, a fizikumának a jól tartásában felelősséget érzett, és ezért megtagadta, még ha az életével játszott is, mert azzal játszott, ismeritek a történetet, ezt most nem vesszük át, és ebben megmaradt, úgyhogy szelíden és alázatosan bizonyította az uralkodónak és az alatta lévő felügyelőknek, hogy nem lesz kevesebb és kisebb annál a többieknél, hanem inkább még jobban számíthatnak rá, amiben is, mi is volt a feladata Dánielnek, ki kellett tanulnia a mezopotámiai tudományokat, a babiloni tudományokat. Tehát itt innentől fogva éveken keresztül nyelvet tanult, társadalomtudományt tanult, és minden ezzel járó, nagyon fontos és kemény dolgokat tanult. Én el szoktam gondolkodni rajta, hogy mi emberek arra vagyunk inkább hajlamosak, hogyha egy nagyon szép, kecsegtető dolog így feltárul előttünk, mondjuk egy idegen ország kultúrájába belecsöppennénk, és ott hát olyan kiváltságban lehetne részünk, hogy ehetnénk a királyi asztal, tól, ugye hát nyilván a királynak ezzel szándékai voltak, Dániel ezt átlátta, de inkább ebbe gyengülnénk, vagy ebben adnánk föl az elveinket, de a babiloni tudományra biztos nemet mondanánk, mert az egy babiloni tudomány. Hát milyen érdekes az Isten dolga, nem, hogy Dániel rendkívülisége ott mutatkozott meg, hogy amiben fontosnak tartotta a dolgot, nem kiszakítva magát a világból, abban mégis következetes maradt, abban, amilyen feladatot meg ott kapott, amit nem ő választott magának, abba úgymond mai szóval ezerrel beletette magát. Lelkiismeretesen, Istennek tetsző módon, mert egyetlen egy cél volt a szemei előtt, és ne felejtsétek el, hogy olyan helyzetből jön, ahol nem sok dicsősége volt az Isten nevének. Sőt, az Isten neve káromoltatott. És szinte egyedülinek mondhatta magát egy pár társával, meg elvétve egy-két emberrel, akik még szégyenükbe nem elbújva, de Istent szerették volna az Isten káromló közegben megdicsőíteni. És annak a népnek, amelyik szégyent hozott az Istenre, szintén dicsőséget hozni egymaguk, mert nem mindenki tartott velük. És Dánielt ez mozgatta, hogy ennek fényében az összes képességet, amit kapott, arra használja, hogy becsülettel helytállt abba, amibe éppen volt. És most, ha elvonatkoztatjuk egy kicsit az ókortól, a dánieli esettől, akkor már örömhír lehet számunkra, hogy bárhol vagyunk, bármilyen helyzetben, bármi a feladatunk, ugyanilyen indító okokkal és ugyanilyen hálával megtehetjük a magunk dolgát, és már is növekedhet az a dolog, amiről ugye délelőtt tanultunk, és a sávfárság is kiteljesedhet. Tehát Dánielben a rendkívüli lélek ezekben a helyzetekben mutatkozott meg, nem kerülte ki a feladatait, becsülettel helytállt a dolgokban, és az emberi természetét felülmúlva, ellenállva a kényelmének, a lustaságnak, az éppen kedvezőbb helyzeteknek, célegyenesen azt tette, ami a feladata volt, és becsülettel. Na most olyan szép az Isten megváltási terve és az ő dolgai, hogy ő figyeli és várja, hogy ki az, aki az életben, a maga helyén a legnagyobb odaadással teszi a dolgait. Mert ha ő látja, hogy valaki ilyen célokkal, ilyen indítókokkal és ilyen lelkiséggel teszi, akkor nem áll meg az adományokban, hanem ad neki még többet. Dániel nem úgy született, hogy ő próféta lesz, hanem prófétává vált. Nagyon kevés az a személy az Ó és Új Szövetségben, sőt, talán új szövetségi személyként Keresztelő János tudjuk mondani, vagy Jeremiást, aki az anyja méhétől fogva el volt hívva, de akik eleve arra készültek, hogy ők proféták lesznek, a többi az profétává vált, minek kapcsán, hogy engedett az Isten dolgainak, és becsülettel tette az életbe, jó célokkal, amit tett. Így kapott plusz ajándékot Dániel, hogy amit nem is képzelt volna magáról egy következő nehéz helyzetben, amikor látjuk, megint élete forog kockán, hiszen pusztult volna a többiekkel, megkapja azt az adományt, hogy ő fejtheti meg a profétikus álmot. És innentől fogva Dániel proféciákat kapott pluszba. Olyanokat, ami az ő korára vonatkozik, és Isten különös kegye útján, olyanokat is, ami már nem rá vonatkozott. A Dániel könyve hihetetlenül szép könyv. Ha azt lehetne mondani, hogy melyik a kedves könyvem a Bibliából, az Dániel könyve, mert itt most nem tudok mindent kifejteni ezzel kapcsolatban, de terhelt és nehéz volt az időszaka, mert lelkiismeretesnek lenni, Istent követni még a saját népén belül sem könnyű az embernek, akkor, ha nem mindenki azt teszi. És Dániel ellenállt annak a közegnek is, ami elkeserítette volna azzal kapcsolatban, hogy a többiek nem ezt teszik. Nem hozott ki belőle olyan felháborodást, ami lázítást hozott volna, ami megosztást hozott volna, ami gyengítette volna a többieket, vagy magát is. Nem fordult hátat, nem mondta azt, hogy ha mindenki más csinál, akkor én is. Tehát ezt csak azért mondom, hogy azért, hogy valaki rendkívüli lelket kap, és prófétálás lelkével rendelkezik, számtalan, iszonyú nehézségen, lelki gyötrelmen kell keresztül menjen, amiben megkapja az Isten segítségét. Hiszen a rendkívüli lélek az Isten segítségül hívása, elnyerése és az abban való meggyökerezés. Így érünk most röviden ide Dánielhez, És azért még egy nagyon fontos dolgot kiemelnék az elején. Ugye tudjátok, hogy mi van a politikában, hogyha rendszerváltás van, akkor ott kisöprik a régi embereket. Sőt, nem is kell ehhez rendszerváltás, hanem egy-két változás kapcsán a legjobb munkáját végző ember is úgymond utcára kerülhet, akkor is, ha jól tette a dolgát. Hogy ez a Darius szóba áll és számol Dániellel, ezt szintén Dániel idézte elő azokban az években, amikor helytállt egy pogány király udvarában olyan lelkülettel és olyan odaadással. Darius bizonyára tudott erről, és megkockáztatta úgymond azt a lépést, hogy meghagyja a maga szolgálatában, akkor is, ha az egész apparátus megy, de ezt a néhai fogoly embert, aki már berendezkedett ide Babilóniába, illetve most már ugye a Méd-Perzsa birodalomba, meghagyja vezető szerepben. És ugye, ahogy olvassuk, hogy három igazgatót rendelt az egész birodalom fölé, tudjátok, hogy nagyon kiterjedt volt ez a birodalom akkor is, és ők tartoztak számadással a királynak. Tehát a király alatt közvetlenül három fő ember volt, ezek közül volt ez a Dániel az egyik, de mivel ennyi kegyelmet, képességet kapott az Istentől, amit tudott fejleszteni az Isten. Mert nem feltétlenül van kiugró képessége valakinek rögtön, hanem mivel abban helytáll, majd olvassátok a tanulmányokban tovább, ezért megsokszorozódik a lehetősége, és adatik neki, ezért felülhaladta az igazgatókat, tisztartókat emiatt, a lélek miatt, és ezért a király arra az elhatározásra jutott, hogy az egész birodalom fölé őt teszi elsőként, maga után. Tehát gondoljatok bele, hogy micsoda lépés ez, de hát egy ilyen kiváltságos lépés mindig nagy kockázatot is rejt, mert abban a pillanatban megszámlálhatatlan ellensége lesz az embernek, főleg egy ilyen beosztásban, mert nem csak, hogy irigyek lettek rá a többiek, de gondoljatok bele, hogy milyen kockázattal járt számukra, hogyha egy talpig becsületes, lelkiismeretes embernek kell elszámolniuk gazdaságilag, pénzügyileg, mindenféle vezetés szempontjából neki tartoznak elszámolással. Az Isten embere nem csak úgy lesz bölcs, hogy, és erről majd délután szeretnék bővebben beszélni, hogy tárgyilagos dolgokban nagyon ügyes, hanem ha együtt fejlődik az Isten adományaival, akkor a bölcsessége, a rálátásra, a szólás, a beszéd, az átlátás, az összes többi kommunikációs készségére kiterjed, nem balgává válik az igazi keresztény, most már keresztényekről beszélünk, akkor ugye a zsidóságról volt szó, hanem fejlődik az isteni rálátással, és erről majd délután bővebben fogunk nyilván beszélni, és emiatt nem lehetett túljárni az eszén. Bocsánat a kifejezéssel, ilyen kisebb stiklikkel sem. Tehát nem lehetett átvágni Dánielt olyan helyzetben, hogy majd ők ott elrendeznek valami hamis számlákat, vagy máshova sorolják, mert Dániel okos is volt, és lelkiismeretes. És azért gondoljatok bele úgy helytállni hűségesen egy rendszerben, és ki tudja ezt megtenni, aki maga sem követel semmilyen ilyen fals dolgot, még egy kicsit sem. Annak van jogalapja rámutatni a tiltólistákra, annak van jogalapja helyre tenni a dolgokat, megmutatni, és még egyet ne felejtsünk el, annak van jogalapja a helyzetéből kifolyólag akár úgy fellépni is, amire mi nem is gondolnánk, hogy fel kell lépni, de nagyon sokszor fel kell lépni, hogyha valaki nem végzi alatta helyesen a dolgát, akkor fel kell függeszteni. A bölcsességbe, a hűségbe ez is beletartozik, sőt, kötelesség is. Körbejárni becsülettel, lelkiismerettel, és a változni nem akarókat el kell távolítani onnan, mert noha nem az ő birodalmáról van szó, de az ő pozíciójában ebben a helyzetben is Istennek szolgált hűséggel. Tehát rögtön ellenségei akadnak. Mit gondoltok, Dániel tisztában volt ezzel? Akkor nézzük meg rögtön azt is, hogy mit tesz annak érdekében Dániel, hogy őt ne érje baj. Nagyon köszönöm a választ. Köszönöm. Dániel semmit nem tesz annak érdekében. Nem megy be a királyhoz, és nem mondja azt, hogy ó, te király. Olyan veszélyben vagy, pedig Dániel tudta, hogy téged itt most át fognak ejteni, és engem fognak ellenségnek kikiáltani. Nézzük is meg, hogy mi történik. Olvasom most a 6. verstől akkor a történetet. Akkor azok az igazgatók és tisztartók beruhantak a királyhoz, és így szóltak. Dáriusz király örökké élj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók, hogy királyi végzés hozassék és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Ennyi. Nem tudunk mindent kivédeni, sőt, mondhatnám néha, semmit sem tudunk kivédeni olyan dolgot, ami minket terhelőként, terhelő bizonyítékként fog érni. Fel kell vállalni az életben azt is, hogy a rendkívüli lélek elnyerése és megtartása az azzal jár együtt, azzal is, hogy én az erőimet nem oda koncentrálom, ahova nem kell. Lehetett volna lépéseket tenni a király ügyében és a saját helyzetének a megerősítésébe? Lehetett volna. Elért volna valamit Dániel? Hitt volna neki a király? Hány emberrel volt itt szembe? Helytartók, igazgatók, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók. Az összes politikus. És amikor valamit el akarnak érni valaki ellen, még nem kell ennyi ember sem, pillanatok alatt el tudják érni. Ne felejtsétek el. Azért se felejtsétek el, mert ha nehéz helyzetbe kerültök úgy, hogy nektek van igazatok, de semmi nem szól mellettetek, akkor az erőt nem arra kell összpontosítani, hogy védekezzünk. Mert az Isten azon dolgozik, hogy az igazság kiderüljön. Az igaz, hogy nagyon nagy nehézségeket kell átélni sokszor, mert igazságtalanságot elszenvedni, életveszélybe kerülni, vádlottak padján kivárni az igazságot, az nagyon nehéz dolog, de a rendkívüli lélek része. Dániel még nem volt ennyire éles helyzetben, illetve hát volt a kezdetekben, amikor ugye megtagadta az étkezést, az életével játszhatott volna, és az életével játszott akkor is, amikor senki nem tudta megfejteni a király álmát, de azért az oroszlánok vermében még nem volt. És tudjátok, amikor úgy érzitek, hogy ennyire nagy nehézségben nem voltatok még, az nem azért van, hogy összeroppanjatok, hanem azért, hogy újból tanuljatok valamit, és újból tudjatok Krisztusivá válni. Dániel mindeközben Istenhez hasonlóvá vált, Istenhez hasonló módszerekkel élt és nem élt, teljesen rábízta magát. Olvasom tovább a történetet. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, ugye, ahogy olvastuk is, meg ahogy tudjátok nagyjából, hogy az volt a szokása ebben a birodalomban, hogy amit akár a király is kimondott végzésként, azt nem lehetett visszavonni. Nem volt ilyen, hogy meggondoltam magam, és akkor egy tolvonással áthúzom, hanem amit kimondott, leírt, megpecsételt, az állt. Amikor megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az a felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé. És 3 napjában térdeire esett, könyörgött, dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekedett. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy miért imádkozhatott Dániel. Igen, is. Is, igen. Még miért imádkozhatott Dániel? akkor segítségül hívjuk a Szentírást, jó? Itt van ám egyébként a... Itt van a... Igen, de én most nagyon provokatív vagyok, jó? Ez az imádságának az egyik része volt. Hogy letette az Isten elé azt, amivel ő nem tudott, és nem akart foglalkozni, mert tudjátok, a rendkívüli lélek fejlődése azzal is jár, hogy felméri, hogy mi az Isten része, és mi az emberé. És nem akar beleállni az Isten dolgába, mert szerepet téveszt. Mert ha Dániel itt beleáll abba, amiről az előbb beszéltem, hogy védekezik, vagy bizonyít, akkor elveszi az Istentől azt a részt, ami az övé, és kiesik abból a részből, ami övé Dánieli emberileg. Időt és erőt veszít, és lehetőségeket. Tehát ez egyik része volt, hogy Dániel letette ezt a dolgot Isten elé. De van itt egy másik kifejezés, hogy szokása szerint. Szokása szerint, és még egy mozzanat, hogy háromszor napjával, mint azelőtt tette, ugye, termének ablaka nyitva Jeruzsálem felé. Nagyon sok mindent megtudunk ebből a mozzanatból, főleg ha megnézzük, ami oda is van írva, Királyok 8. fejezet 44-48. Versét, és ott találjuk magunkat a salamoni templom felszentelésekor, az imádság közben, ugye Salamon imádsága közben, ugye, sőt már a 46. verstől, elnézést, hogy itt ugrálok most itt a kiírás kapcsán, mert fontos ez is. Ugye úgy imádkozik, hogy ha te ellened vétkeznek, mert nincs ember, aki ne vétkezne, és megharagudva rájuk ellenség kezébe adod, fogva elviszik őket azok, akiktől megfogadtak, az ellenség földjére messze vagy közel, és eszükre térnek a földön, melyen fogva vitettek, és megtérvén könyörögnek neked azon a földön, akiktől fogva elvitettek, mondván, vétkeztünk, hamisan és istentelenül cselekedtünk. És megtérnek te hozzá teljes szívükből, lelkükből, az ő ellenségüknek földjében, akik őket fogva elvitték, és imádkoznak hozzád, arról a földnek útja felé fordulva, amelyet adtál az ő atyáiknak, és a város felé, amelyet magadnak választottál, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem, hallgass meg a mennyekből, a te lakhelyedből az ő imádságukat és könyörgésüket, és szerezd nékik igazságot. Kedves gyülekezet, ne felejtsétek el, Dániel próféta volt. És őt erősen foglalkoztatta az, hogy milyen időben élnek. És neki szívügye volt az a megbízatás, amiről ő tudott. A társai, ha akartak, tudtak, de legtöbbjük nem akart róla tudni, mert túl kényelmes volt ez a birodalom ahhoz, hogy már hazamenjenek a romokba. Dánielt foglalkoztatta az, hogy mi lesz velük, hogy az Isten vajon az ígéreteit be fogja-e, be tudja-e teljesíteni. Lesz-e, aki a 70 év után, ami majd lassan letelik innentől fogva, aki majd beteljesíti. Mi lesz Isten népével? Mi lesz Isten ígéreteivel? Mi lesz azzal a proféciával, amit ő tudott, amit Jeremiás már kijelentett, amit Ezékiel támogatott, amit évtizedek óta bontakoztat ki az Isten a szeme előtt, és amiért felelősséget érzett. Dániel imádkozik a társaiért, a hittársaiért, hogy feléledjenek. Az alvásból, a nem akarásból. Imádkozik azokért, akik megbotránkoztatják most is az Isten népét. Imádkozik a lehetőségekért. Pedig egyedül lenni az Isten ügye mellett, úgy tűnik, hogy egyedül lenni nem kis dolog, ugye testvérek? Egyedül lenni és nem belekeseredni. Dániel a bele nem keseredések embere volt az ő lelkével. Mert Isten nem akarja, hogy a magánéleted és a csontok, az örgő csontok, amik körülvesznek minket és bennünket, és elkeserítsenek, megtántorítsanak, hanem keresi és kutatja, hogy ki az, aki valóra váltja ezeket az ígéreteket. Vissza-vissza hivatkozik rá, napi szinten hisz benne, és könyörög az Isten ígéreteinek megvalósulásáért. És akkor így megértjük, hogy már megbocsássatok, az, hogy ő vele mi lesz, az olyan szempontból fontos neki, hogy van-e még feladata. De másodrangú dolog, az első rangú, hogy ne hibázzon. Ne menjen elébe a dolgoknak, ne rossz eszközökkel. És továbbra is ott fut, mint a számítógépen a programok ott a háttérben, ott fut az Isten ígéreteinek beváltása, az ő népének a sorsa, a templom felépítése, a hazaköltözés. Mi lesz? De nézzük, hogy amikor ő imádkozik, mi történik. 11. vers. Akkor azok a férfiak berohantak, megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezett az ő istene előtt. És ekkor bementek és mondták a királynak a király tilalma felől. Nem megírtad-e a tilalmat, hogyha valaki kér valamely istentől vagy embertől 30 napig te kívüled, ó király? Vettessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király, és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre feleltek, és mondták a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsült téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedett amiatt. Szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugtáig törekedett őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, semmi tilalom végzés, amelyet a király rendel, meg nem változtassék. Patthelyzet. De gondoljatok bele, hány embernek a lelkén munkálkodik az Isten most? És ne felejtsétek el, ha az egészből semmit nem visztek hazama, csak annyit, hogy minden emberre külön megváltási terve van az Istennek. Minden emberre. A nehéz helyzetekben is, ezt már de csak akkor gondoljuk át, amikor szépen süt a nap, nem üldöznek bennünket, a család rendben van, minden megy a maga helyén, egyébként nagyon ritka ez a helyzet, de mindegy. Hívőnek lenni nem optimális körülmények között dől el. Hívőnek lenni a nehéz körülmények között dől el. És egy hívő mindig számon tartja, hogy most ez történik. Lehet, hogy én vagyok a főszereplője, a negatív főszereplője a dolgoknak. De nincs más utam, mint Istennek. Nincs más utam, mint Krisztusnak. Az Isten, testvérek, 6000 éve ül a vádlottak padján. Ne felejtsétek el. És úgy bizonyít, ahogy senki nem tudná ezt megtenni az életben. Úgy bizonyítja, hogy kinek van igaza. És ha ő így bizonyít, akkor egy hívő nem fut elébe a dolgoknak, nem mondja a királynak, hogy becsaptak, én meg ártatlan vagyok, mert nem ennek van az ideje. És egy hívő elviseli a nehézséget, fájdalmakat is a lehetetlen helyzetben. Isten az egyéni tervébe belevette ezt a szituációt. Erősen munkálkodik a királyért. Olvassuk, hogy egész estig ezen van a király, hogy megmentse Dánielt. Hát erősen munkálkodott már előzőleg is azért a sok tisztartóért, meg mindenkiért, de úgy tűnik hiába. És az összes ezt látó alkalmazottért, mindenkiért küzd. És Dánielért is. Akkor a 16. verstől olvasom. Erre szól a király, előhozták Dánielt, vetették az oroszlánok vermébe. Szólt a király, és mondta Dánielnek. A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. Hoztak egy követ, oda tették a verem szájára, megpecsételte a király az ő gyűrűjével, főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozott a király az ő palotájába, étlen töltötte az éjszakát, vigasságtevő szerszámokat sem hozatott elé, kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt, még szürkületkor, sietett az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek, szólt a király és mondta Dánielnek, Dániel az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz. meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szólt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, bezárta az oroszlánok száját. Nem árthattak nekem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendett. Dánielt kihozatta a veremből, kivették Dánielt a veremből, semmi sérelem nem találtatott ő rajta, mert hitt az ő Istenében. És parancsolt a király, és előhozták azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vettettek mind ők, mind fiaik, feleségeik, és még a verem fenekére sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok, és minden csontjaikat összezúzták. Nem mese ez, testvérek. Nem mese. De hogy munkálkodhatott Dárius királyon az Isten, aki tudta, hogy bűnt követett el, aki fájlalta, hogy ennyire át tudják őt vágni, aki engedett a hízelkedő szónak, mert annak engedett. Te vagy a nagy, te vagy az igaz, te vagy az egyedüli, te hozhatsz csak törvényeket. Örökké élj, király! Mennyi hízelkedő szó van, amit egy ember nem tud magától átlátni, hogy mire jut ki. És hogy bánja az ember, amikor belemegy. De Isten az ő kegyelmével megsegítette ezt a királyt. Én elhiszem, hogy ott számtalan fogadalmat tehetett magában. Elhiszitek? Azon az éjszakán, a gyötrődéseiben, hogyha megsegíti Isten az ő emberét, akkor ő mit fog tenni? És tett. Olyan dolgot tett, amit senki magától elő nem tud idézni. Nézzük is meg, hogy mit tett. 25. verstől. Akkor Dárius király írt minden népnek, nemzetnek, nyelvnek, akik az egész földön lakoztak. Békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét, mert ő az élő Isten, örökké megmarad, az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. És ennek a Dánielnek jó szerencsés lett a dolga a Dárius országában és a perzsa Círus országában. Testvérek, ha azon gondolkodunk, hogy fog az evangélium eljutni minden nemzethez, néphez és nyelvhez. Úgy, hogy az felrázó legyen, azt meg lehessen érteni. Akkor kombináljátok bele a nehézségeket, jó? Kombináljátok bele, hogy meg ne rémüljetek, mert az igaz embert ezen a földön nehézségek érik. Erről világosan számot ad az írás, ez kikerülhetetlen. A megváltási tervet, a történelmi megváltási tervet, az egyéni megváltási tervet az Isten erre a bűntől, sártól fertőzött földi létre hozta. Így kombinálta bele. A rendkívüli lélek, aki sáfárkodik az Isten javain, aki az ő képességeit arra teszi fel, hogy Istenre hozzon dicsőséget, bármilyen nehéz helyzetbe kerül, de ha hittel veszi, ha Jézusi hittel veszi, az Isten ügyét mozdítja előre. Ennek a Dánielnek fogalma nem volt róla, hogy ő hogy kerül ki az oroszlánok verméből. Én nagyon vizuális ember vagyok, és elképzeltem magamat ott ücsörögve oroszlánokkal együtt. Hát nem lehetett túl rózsás helyzet. Még egy kisebb állattól is fél az ember. De valóban megkeresték az angyalok őt ott. Remélem, hogy értitek, hogy mire fut ki ez az egész. Az Isten most is széjjel néz, várja az ő embereit. Teljesen mindegy, hogy milyen nem ő, hány éves. Mit élt át eddig az életében. Istennél az számít, ki az, aki az övé lesz. Ki az, akire számíthat. ki az, akit be tud fogni majd az ő munkálkodásába, akinek adhat és adhat és adhat azért, hogy tovább tudja adni. Dániel becsülte a királyt, kinyilatkoztatta neki a próba után. Szeliden, alázattal, semmi vádaskodás nem volt benne. Mert Dániel az oroszlánok vermében nem önmagáért imádkozott, hanem legfőképpen Dáriusz királyért. És ezt a helyzetet tudta Isten arra felhasználni, hogy amiért napi szinten háromszor könyörgött Jeruzsálem felé fordulva, azt majdan Círusznál ki tudja teljesíteni, és haza tudja az ő népét küldeni. Mert Círusz, a következő király, ebből az esetből értesült Dániel rendkívüli lelkéről, így bízott benne, így hallgatott rá, és nagyrészt ennek hatására engedte haza a többieket 70 év után. Én azt kívánom, hogy a mai időkben, a mai profétikus időkben is lehessen rendkívüli lélek bennünk, és álljunk az Isten szolgálatára minden helyzetben. Amen. Mennyei jó atyánk, drága Istenünk, égnek és földnek teremtője, hozzád fordulunk, és hálásan köszönjük meg azt a türelmet, amivel voltál eddig irántunk, azt a fáradhatatlan munkálkodást, amivel vagy értünk. És Istenünk, olyan szégyenteljesen gondolunk azokra az időkre, amikor megelégedtünk a felszínes kereszténységgel, és látjuk, hogy mennyi minden van mindabban a kegyelemben, amivel meg akarsz bennünket jutalmazni, amit adnál, szórnál szíved szerint, lépésről lépésre, ha engednénk. Kérünk Istenünk, segíts minket, hogy az élet dolgaiból tanuljunk, hogy mindig, mint alázatos tanulók álljunk a te lábaidnál, és elnyerhessük mindazt, ami a ránk eső rész. Istenünk, kérünk szépen, segíts meg bennünket, talán mondhatom mindannyiunk nevében, hogy amit mindannyiunknak most megértettél, kinek-kinek az ő életére vonatkozóan, azt add, hogy el ne engedjük, hogy hittel megálljunk a gondolatok mellett, a lehetőségek mellett, és olyan buzgók legyünk a hozzád való imádkozásban, ahogy Dániel volt. És ugyanazokat a rendkívüli dolgokat elnyerhessük a kicsi dolgokon keresztül, hiszen ő is ott kezdte. És a legkisebbekhez is hűséges volt, a legkisebb dolgokat sem lépte át, hágta át. Drága jó atyán, kérünk, fejlesz bennünket, hogy hű és bölcs szolgáid lehessünk, és hogy a mai időkre való kijelentéseidet véghez tud vinni. Nehogy partoldalon maradjunk, és másokon keresztül kelljen Istenünk. Segíts meg ebben, Urunk, és add, hogy mint megváltónkat tisztelhessünk, becsülhessünk, és mindannyian arra vágyunk leginkább, hogy a te neved dicsőítessék, hogy a te igazságod, jóságod lekerüljön a vádlottak listájáról, és az igazság és a jóság a helyére kerüljön. Köszönjük szépen, Urunk, hogy olyan kiváltság, hogy ennek részesei lehetünk, és ezt fel is foghatjuk. Áldott legyen ezért a te neved, Jézus Krisztusért. Amen.